hogy juthassak a mennyei Jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Úrra bízom a béke és a nyugalom utáni vágyaitokat, fogalmazott 14. Leó pápa az ukránokhoz fordulva. Június 28-án a Szent Atya a Vatikáni Szent Péter Bazilikában fogadta az ukrán görög katolikus egyház mintegy 5000 jubileumi zarándokát, akiket arra biztatott, hogy a mostani időszak viszontagságai ellenére a remény zarándokai legyenek, és osszák meg megerősödött hitüket szeretteikkel és honfitársaikkal. A Nézőpont intézet állásfoglalása szerint a Fidesz nyerte meg a Pride körüli vitát, mert az ellenzék csak a tüntetés megrendezésére koncentrált, nem pedig annak következményeire. Orbán Viktor csapdába csalta az ellenzéket, úgy, hogy azok ezt észre sem vették, írta a távirati irodához eljuttatott közleményében az intézet. Mint írták, a számok a miniszterelnököt igazolják, a választók többsége az ő oldalán áll ebben a kérdésben, s a gyermekvédelem érdekében ellenzi a Pride felvonulás megtartását, sőt a Pride-ot ellenzők tábora 51%, még a Fidesz tábort 44% is meghaladja. Hangsúlyozták, hogy a többséget képviselni demokráciában mindig a nyertes pozíció. Rég nem hibázott ekkorát az ellenzék, a felvállalt törvénysértések és az intenzív jelenlét miatt az ellenzék egyé vált a Pride-dal, amelynek támogatása kisebbségi álláspont Magyarországon, fogalmaztak. Újabb ukrán támadás a Vox 2025 ellen. Szerhij Szidorenko, az ukrán elnök kedvenc újságírója, tudósítója azt mondta, hogy a Vox 2025-nek semmi köze a magyar emberek valós véleményéhez, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás azt írta, Zelenszkij embere szerint a Tisza pártnak van igaza, a Vox 2025 végeredménye hamis. Napnál világosabb, hogy Zelenszkij és a Tisza összejátszanak, tette hozzá. Kifejtette, Zelenszkij kormányváltást akar, ezt is elmondta Szidorenko, mert a Tisza párt és Magyar Péter támogatja Ukrajna uniós tagságát. Zelenszkij másik embere az, az ukrán kém, Seber Roland Ivanovics közben agymosott idiótának nevezett mindenkit, aki a Voks 2025 során nemet mondott Ukrajna uniós tagságára. Az ukrán támadások a Voks 2025 ellen folyamatosak. Zelenszkijnek nem tetszik, hogy ez itt Magyarország, nem Ukrajna, itt nem dirigálhat, fogalmazott Mencer Tamás. Az európai szövetségesek egységesek abban, hogy a legsúlyosabb érv, amely béketárgyalásokra kényszeríteni az Ukrajnát megtámadó Oroszországot, a gazdaság és a pénzügy, nem pedig katonai eszközök, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök egy tévéműsorban. Az Oroszország elleni jelenlegi szankciók nem elég erősek, ráadásul Oroszország már megtanulta kijátszani azokat, ezért nem tekinthetők olyan eszköznek, amely Vlagyimir Putyint a tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, mutatott rá a cseh államfő egy cseh kereskedelmi televízió vitaműsorában. Extrém erős UVB sugárzás várható hétfőn az országban, közölte a Hungaromet ZRT. A távirati irodának küldött figyelmeztetésben azt írták, hétfőn az UV index várhatóan meghaladja a 8-as értéket az országban. Extrém UVB sugárzás várható. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Végül az időjárásról. Hétfőn napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de egy északkeleti összeáramlási vonal mentén néhány gyenge zápor előfordulhat. Az északnyugati északi szél sokfelé élénk, kevés helyen erős is lesz. A hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, de az északkeleti megyékben maradhat 30 fok alatt a csúcsérték. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy szeretettel köszöntöm Kristóf atyát, Galga Hévízi plébánost, aki Lengyelországból érkezett, Szalvatori János szerzetes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2004-ben kerültem ide Magyarországra, papszentelésem után közvetlenül. Szalvatori János vagyok, és társaink egész világon szolgálnak különböző országokban. És nálunk a rendben az a hagyomány, ha valaki szeretne külföldön szolgálni, jelezhet az eléljárónak, a tartományfőnöknek, de az nem egyel azzal, hogy oda küldik. Lehet, hogy tartományfőnök másképpen látja a dolgokat, és mást fog javasolni az illetőnek, a rendtársának. Az is előfordulhat, hogy a tartományfőnök valakihez személyesen fordul azzal a kéréssel, hogy figyelj, nagy szükség van ebbe az országba, és látjuk, hogy nyelved is tudsz megtanulni, mi szólnál ehhez, hogy elmennél ebbe az országba szolgálni. Vagy az illetés jelezhet a tartományfőnöknek, amit említettem, hogy igen, nyitott vagyok rá, hogy adott országba szolgálni.
És milyen érzésekkel fogadtad a hírt, amikor megtudtad, hogy Magyarországra kerülsz? Voltál-e már korábban ebben az országban?
Lehet, hogy érdemes kezdeni elejétől, amikor tanultunk szemináriumba. Jöttek rendtársaink, akik különböző országokba szolgálnak, és mesélték adott helyzetükről, kultúrákról, ahol az emberekről, hagyományokról, ahol szolgálnak különböző országokban. Sokat hallottunk, kérdezgettünk, és igazából én is azzal a szándékkal mentem szemináriumba, hogy ha pap leszek, akkor inkább olyan országba szeretnénk szolgálni, ahol pap hiány van. De akkor még nem volt konkrét, hogy ez az ország, az az ország. És amit említettem, szemináriumi idő alatt több pappal találkoztam, hallottam, mit mondanak különböző országokból. És egyszer megjelentek az atyáik, akik itt Magyarországon szolgálnak. De és Ez tetszett nekem, amit mondták, és felmerülne bennem az a kérdés, mi lenne, ha. De akkor, amikor kezdtem gondolkozni, hogy én megtanulni magyar nyelvet, az nem lehet, ez gondolat bennem volt, és kezdtem érdeklődni iránta, hogy mondom, mi a helyzet. Már gyakanusként először jöttem ide Magyarországra meglátogatni az atyáikat. Akkor voltak Szödligeten és itt Galgahivízen, és megtetszett nekem, és gyakanusként jeleztem tartományfőnöknek, hogy ha szükség van rá, ha jónak látja, akkor nyitott vagyok rá. És igazából nem gondoltam, hogy ide kerülök papszentelés után. És amikor a tartományfőnök kihirdette papszentelésünk után, hogy ki hova kerül az első szolgálati helyre, nagyon meglepődtem. Annyira, hogy a rendtársaim, a évfolyam társaim, amikor látták, felolvasta a nevemet, és mondta, hogy Magyarország. Tudtam, hogy főleg azt mondta. A rendtársaim, a évfolyam társaim kezdtek röhögni. Magyarország? Egyszer nem tudtam. És utána csak megnyugodtam, aha, ott vannak lengyelek, lehet, hogy segítenek, nem, és túlélek. És az volt első ilyen érzésem. Igen, jöttem, és itt Golgohivizen kezdtem tanulni magyar nyelvet. Nem jártam nyelviskolába, csak itt faluban lakik egy tanárbácsi, aki iskolában régen tanít orosz nyelvet, és ennek köszönhetően tudtunk is kommunikálni, és utána kis lépésekkel. Először ezzel kezdtünk, hogy olvasni, helyes írás, kiejtés, kis lépésekkel, és arra emlékszem, hogy amikor először tartottam magyarul misét, nem nagyon értettem, mi van leírva. Tudtam, hogy az a biztos jó szöveg, de inkább arra koncentráltam, hogy jól olvassam fel a szöveget.
Kedves Kristóf atya, akkor légy szíves, egy kicsit mutasd már be a Szalvatori János rendet, felépítését, működését, hogyan oszlik meg, mely országokban található, Európában, illetve a világban.
A Szalvatori János rendet Jordán atya, illetve Ferenc Jordán atya alapította Rómába 19. században, illetve 19. század végén. És az első gondolata nem volt az, hogy ő szeretne valami rendet alapítani. Én német volt. És amikor már pappa szenteltek ezen a területen, honnan származott, itt ez a nevezett Kulturkampf, és akkori világi hatalom kívánta, hogy a minden pap, aki szeretne szolgálatba maradni, akkor egyeztessen az hatalommal és engedélyt kérjen. Akkori püspök atya úgy döntötte, hogy ezt nem fogunk csinálni, és elküldte Jordán atyát Rómába, hogy tanuljon. Nagyon szerette tanulni a nyelveket, és ezzel a szándékkal küldte őt a püspök atya, hogy a Rómában akarod tanuljon a nyelveket, majd meglátjuk, mi lesz. És Jordán atya, amikor oda került Rómában, látta, és picit is fáj a szíve a helyzet miatt, hogy ő fiatal papként nem szolgálhat saját földön, és kereste megoldásokat, hogyan lehetne segíteni abban, hogy az evangéliumot hirdessük a világon, ahol nem nagyon lehet. És kezdte beszélgetni az emberekkel, és gyűltek olyan emberek, akiknek az a gondolat tetszett, hogy a világiaknak is nagyon fontos szerepe van ebben, hogy terjesszük az evangéliumot. Hát a 19. században nem létezett internet, nem volt a televízió, csak újságok voltak, és közösen, illetve Jordán atya vezetésével arra találtak, hogy akkor világiakat abba a feladatba lehet venni, hogy az akkor újságokat készíteni, terjeszteni szórólapokat. Hogy az nagyon fontos szerepe, és ahol pap nem tud, vagy szerzetesek nem tudnak ezt elvégezni, a világiak pedig igen. És jöttek emberek, akik ezt a gondolatot tovább vitték, és segítettek Jordán atyának. Tehát is papok. Jöttek olyan emberek, akik konkrétan munkával nem tudtak segíteni, de például támogatták ezt a műt, mert hát mai napon is úgy van, hogy a pénz nélkül nem tudjuk semmi léteztetni, és akkor ahhoz, hogy kiadják egy újságot, ilyen nyelven, vagy olyan formában, akkor pénz kellett, és voltak olyan támogatók is. És lassoskal egyetőbb ember volt, ő voltak köztük, amit említettem, papok is, akik próbáltak ilyen közösségbe élni, és a szentszék látta ezt, és kezdte irányítani, és egy idő után azt javasolták Jordán atyának, hogy próbáltak egy szabályozatot hozni létre, és akkor a szentszékből kapták ezt a javaslatot, hogy a szerzetesi rendet alapítani, és így született meg először a Szalvatori János rend, és voltak csak férfiak, de egy idő után akkor Szalvator nevének is létrejöttek, és Szalvator család akkor két rendből, illetve lehet mondani három ágból áll, Szalvator Jánosok, férfiak, és benne vannak papok, meg a civil testvérek, szerzetes testvérek. Vannak szolgálatom nővérek, és vannak világi szolgálatjánosok, akik támogatják a szolgálatjános tevékenységet, akik terjesszék a Jordán. Itt Magyarországon az is érdekes dolog. Szúzik század elején voltak a szolgálatjánosok.
Hol voltak Magyarországon?
Na, hol voltak? Vannak is, csak most sajnos nem Magyarország terület, a Temesváron. És ebben a rendházban is Jordán atya járt, látogatta a közösséget, sőt, vannak a levelek, amit odaírt, vagy aláírta. Ez a rendház mai napig is létezik, csak na, akkor magyar földön volt, és Trianon után sajnos maromány területre került. És azóta szolgálatjánosok nem voltak. Itt Magyarországon szolgálatjánosok nővérek voltak. Mária Besnén, meg Budapesten, Huba utcában volt a rendházuk, és ott vezették egy... A Karmelita templomnál elvezették egy iskolát. Itt Magyarországon inkább szolgálatjános nővérek ismertek, mint szolgálatjánosok, és 20 évvel ezelőtt, 98-ban, júliusban jöttek ketten először Lengyelországból a szolgálatjánosok, utána egy évvel később még ketten, és akkor Szödligeten telepettek le 98-ban, és amikor 99-ben még Győri atyáik, Novák György meg Urbányik György jött, akkor osztottak szét, és két helyen szolgáltak, és azóta is itt vagyunk Szödligeten, meg Galgahívízen, és utána időközben még Szödi plébániát is látják el a szolgálatjánosok. Ezen kívül, hogy itt Magyarországon vannak a szolgálatjánosok, akkor itt Európában is sok országban vannak, persze Lengyelországhoz, igen, mert onnan származom, de ezen kívül Szlovákiában vannak, Albániában, Fehér-Oroszországban, Ukrajnában, akár Kárpátalján, akár itt a Lemberg környékén is szolgálnak a szolgálatjánosok, Itáliában, Ausztriában, Ausztriában is van osztrák tartomány, Németországban, Svájcban, Spanyolországban, de ezen kívül minden kontinens vannak szolgálatjánosok Ausztráliában, Észak-Amerikában, Ázsiában, Afrikában. Szolgálatjános rend nem legnagyobb a rendek közül tartozik, de minden kontinensen szolgálnak szolgálatjánosok, meg szolgálatjános nővérek is.
Lengyelország köztudottan katolikus nemzet. Gondolom a papi hivatásod választásánál ez is közrejátszott. Kérlek, mesélj egy kicsit szülővárosodról, neveltetésedről.
Hát igen, statisztikák szerint a Lengyelország az több mint 90%-ok katolikusoknak vallják magukat. Az más dolog, hogy gyakorolják, hogy hogyan gyakorolják a vallást, de igen, a statisztika azt mutatja. Az tény is valóság, hogy változik a fiatalabbak. Legalább idősebbek azt mondják, hogy egyre kevesebb ennek vannak a templomba. Én ezt még nem láttam, mert ritkán vagyok Lengyelországban. Meg más dolog, hogy a déli Lengyelország az tényleg vallásos terület, északi az nem annyira vallásos, de igen, örülök neki, hogy kép van Lengyelországban, hogy vallásos ország és katolikus. Én vallásos család származom. Négyen vagyunk gyerekek, és szüleink úgy neveltük bennünket, hogy nem csak parancsoltak, hogy templomba kell menni, de velünk jártak is. Amikor befejeztem egyik második iskolát, harmadik iskolát, akkor persze ember is kérdezte, hogy mit szeretne csinálni, hogy milyen pályára szeretne fölmenni. És egyáltalán nem gondoltam, hogy pap lehetek, mert iskolákat végeztem, ipari iskolát, utána technikumot dolgoztam munkásként, de láttam sok jó példát a papoktól, akik plébánián szolgáltak. Valamikor megjelent olyan gondolat, mi lenne én is.
És mikor kristályosodott ki ez az érzés, hogy igen, én a papi hivatást fogom választani?
Úgy volt, hogy voltam minisztráns. Utána már jártam a ifjúsági csoportban, ami templomnál is volt. És nagyon jól éreztem magam ott, ebben a társaságban, a templom közelében. Nagyon is aktív voltam, szerettem segíteni abban a feladatban, ha pap szólt, akkor persze, ha nevérek szóltak, akik szolgáltak sekrestében, persze, mindig ott volt. Amikor csak lehetett, amikor nem volt más feladatom, nem kellett menni munkába vagy iskolába, akkor ott szívesen segítettem. És befejeztem technikumot, még egy évet dolgoztam, és járt utánam ez a gondolat, mi lenne, ha. Na jó, próbára. Egy évet, két évet is kipipálok, nem nekem való, kész. A tervem van az életemre, két szakmám van, dolgozni szeretek, tudok, akkor csak-csak nyugodt szívvel is szeretnek élni az életet továbbá. Na de, hát úgy történt, hogy a szemináriumból nem rúgtak ki. Amit nem sajnálom, mert én is közben láttam, hogy ez az út tényleg nekem való is lehet. És kis lépésekkel tovább mentem ezen az úton, a szemináriumban. Persze elérkeztünk addig a pontig, amikor kellett dönteni, vagy. Na és amit én is úgy fiatalként gondolkoztam, ha előjárok is, látják, hogy én ide való vagyok, akkor én is érzem, akkor most akkor megteszem mindent.
Kristóf atya, Lengyelország melyik részéről származol?
Én déli részből származom, Bielszkobja a nevű városból. Ez ipari város, 190 ezeren laknak mostanában ebben a városban. Lengyelországban ez a város híres arról, hogy a Bélavárosból származott kis polszki. Ilyen kis autó, ami régen is Magyarországon is volt, mai napig is lehet látni néha. Meg azt hiszem a mi generációnk akkor jól ismeri Lalka és Balka című. Ott ebbe a városba készítették, én stúdió mellett jártam iskolába. És tényleg szlovák határtól körülbelül 50 kilométerre van, cseh határtól 30 kilométerre van, Krakótól délnyugat irányában 100 kilométer körülbelül.
És a szemináriumot is ezen az országrészen végezted, tehát Lengyelország ezen területén, vagy teljesen más?
Más, szintén délen van elhelyezve a szemináriumunk. A rendünknek van külön szeminárium, ahol végeznek a teológia kispapok. Az Wrocław mellett a nyugat felé kell picit gondolkozni, ha nézzük a térképre. Wrocław egy nagy város, német határ közelébe, és ezen a környéken végeztünk a szemináriumot. Minden szalvatoriánus lengyel tartományhoz tartozó szalvatoriánus, sőt, mostanában is tanulnak nem csak lengyelek ebben a szemináriumban, van egy kis pap Mexikóból, Fehérországból, Csehországból, voltak Amerikából, úgyhogy most egyre többet is küldenek. Persze egyelőre még lengyelül megy a tanulás, de lehet, hogy ezen is változnak majd.
Hallottam, hogy van egy szép szokás Lengyelországban. Májusban a Lorettói litániát az út mellett sokszor libasorba sorakozva az emberek ilyen kis kápolnákba végzik. Ez még a mai napig élő hagyomány?
Igen, Lengyelországban nagyon tisztelik Szűz Máriát, és mint itt Magyarországon katolikusok is nagyon Mária tisztelők, akkor Lengyelországban is. És május olyan különleges hónap, mert nem csak templomokba tartják a lolitai litányát, de sokszor a falvakban látjuk, hogy vagy utcélén, vagy réten valahol fel van építve, szóval kiskápolna, vagy kereszt, mint itt Magyarországon is utcélén látjuk az a kereszteket, és akkor is jönnek össze emberek este 7-8 óra táján.
És
hétköznap, éppen este, mert akkor végzik eddig a munkájukat, és jönnek össze, attól kis kápolnánál énekelnek, vagy kis keresztnél, összegyűlnek, éneklik a litányát, éneklik pár Mária éneket, úgyhogy és utána mennek haza. Nem csak templomba jönnek össze, csak ott, ahol szomszédban van egy kis kápolna, akkor igen. Sőt, vannak olyan területek, ahol is pap eljön, befejezi a Szentmisét templomba, és mise után akkor megy adott helyre, ahol tudja, hogy most itt ott imádkoznak a litányát, akkor hozzájuk is csatlakozik, és velük is imádkozik.
És a szűzmű tiszteletéről beszélünk, akkor nem hagyhatom ki Csesztohovát.
Hát igen, azt hiszem leghíresebb búcsújáróhely Lengyelországban, Jasnagóra Csesztohova. Ezen kívül van sok más, de legismertebb tényleg Csesztohova, és ez érdekes dolog, hogy már régóta is léteznek gyalogos zarándoklatok Csesztohovában nyári időben. És hát úgy sikerült, hogy mi is szolgatályosok vezetünk egy csoportot Częstochowába, meg másik búcsújáróhelyi híres rakóba, Irgalmasság bazilikájába. Az két különböző gyalogos zarándoklatokat vezetünk, egyiket Szanyiszló atya elvállalta, és vezeti krakói zarándoklatot, én Częstochowába vezetem a híveket, és a Częstochowai zarándoklatról enni kell tudni, hogy indulunk Bielsko-Biała nevű városból, és ott egyházmegyei zarándoklat van, gyalogos zarándoklat, 6 napig tart, és be vagyunk osztva, hogy honnan, mikor jöhet a Częstochowába a gyalogos zarándoklat, mert hát mindenhonnan érkeznek, és egyszerre jönnének a hívek, akkor meg a nagy zavar a városban, a közlekedési zavar, és úgy be vagyunk osztva, hogy ezen a napon érkeznek. Amikor mi érkezünk, akkor 3 egyházmegyei zarándoklat jön Częstochowába, Bielsko-Białából, Krakóból és északi részről, Eblang városából. És mi itt csatlakozunk magyar csoporttal a Bielsko-Białai zarándoklathoz. Ezen a zarándoklaton a Bielsko-Białából indul több mint 1000 ember. És mi kis csoporttal, körülbelül 50 fős csoportjával csatlakozzunk azokhoz, akik zarándokolnak, és 6 nap alatt velünk vagyunk, külön megyünk, mert nem tudjuk együtt imádkozni, de mindig, minden nap egy szakaszra is csatlakozzunk egy lengyel csoporthoz, és együtt imádkozunk a rúzsafűzőr felváltva. Egyszer magyarul, utána lengyelul, magyarul lengyelul, vagy kezdjük el lengyelul, és utána magyarul is felváltva.
És hogy esetleg valaki itt a rádió hallgatás során kedvet kap egy ilyen gyalogos zarándoklat részvételére. Egy napot bemutatná Kristóf atya, hogy néz ki, hogy hány kilométert kell gyalogosan megtenni.
Akkor így szokott lenni, a Częstochowai zarándoklatról mesélünk, mert krakói zarándoklat picit más. A részletes információk mind a két zarándoklatról lehet találni az interneten www.salvatar.hu honlapján. Ott vannak információk a rendről, a plébányákról, ahol szolgálunk, és legvégén a zarándoklatokról. És van a krakói zarándoklat, és van Częstochowai zarándoklat, külön-külön leírva, meg a program, meg az útvonal is le van írva. Na, de Częstochowai zarándoklat úgy néz ki, hogy reggel nagyjából 7-kor van a Szent Mise, és mise után indulunk. Megyünk körülbelül 5-8 kilométerig, pihenünk fél órát, 20 percig, és utána megyünk megint 5-8, ahogyan adódik a térképen a következő. És mindig plébányánál, illetve templomnál pihenünk. Tartjuk egy pihenőt, déli órákban egy hosszabb pihenő, úgynevezett ebéd pihenő. Ami érdekes, hogy legalább 3 napig nem kell gondoskodni az élelmiről, mert minden pihenőhelyen kapjuk szendvicseket, leveseket, sok gyümölcsöket, és ezzel magyarázza a lakói, hogy ők is ezzel vesznek részt a zarándoklaton, mert ezren vagyunk, és mindenki kap.
Biztosan nagyon fárasztó, de megvan a gyümölcsök.
Igen, igen, mert sok jót tapasztaljuk ott közben. És hát vannak nehéz napok, mert például Częstochowai zarándoklaton 3. nap az legnehezebb, mert több mint 30 kilométerre gyalogolunk, már 3. nap. Hát ha egy nap gyalogolunk, és utána már pihenek, akkor az bírható. De ha már megyek 3. nap, és első nap 31 kilométer, második nap 28 kilométer, és 3. nap 37 kilométer, akkor már elegünk van. És amikor én azt tapasztaltam, és azt tapasztalom, hogy elegem van a nap végén, alig bírok, de fölnézek a szomszédomra, balról, a jobbról, neki is elege van, akkor nincs annyira rossz a helyzet, megyünk tovább.
És azért nyugtassuk meg a kedves híveket, aki vállalkozik egy ilyen gyalogos zarándoklatra, és mégis útközben elfárad, vagy egészségügyi problémája van, akkor van mód arra, hogy egy picit pihenjen.
Hát igen, zarándoklat végén meg úgynevezett menti autók, persze ez nem menti, de olyan autó, ami elviszi olyan ember, aki tényleg már nem bírja, legalább a pihenőhelyig elviszi, de ha nem, akkor arra a helyre viszi, ahol lesz szállás.
Meg a buszok is úgy tudom, hogy kísérik a
hát,
ahová be tudnak menni,
illetve ez egy buszban, mert mi autóbusszal menjünk innen Magyarországról Bielszkóbjába, és ez a busz végig maradt velünk, és ahová akkor bemegy, és bárki nem bírja tovább menni, akkor közösség miatt akkor jó, hogy felszállod, segíteni kell, ilyen úgy szokott lenni nálunk, ezt a havai szalándoklaton.
Köszönjük szépen ezt az ismertetőt, hát ha valaki kedvet kapott hozzá,
hát lehet jelentkezni, ha nem az időn, akkor jövőre, nagy szeretettel várunk.
www.salvator.hu internet címen utána tud nézni.
Kedves hallgatóink, az Isteni Üdvözítő Társasága, ismertebb nevén a Szalvator János Rend egyik tagjával, Kristóf atyával, Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Azt szoktam mondani, amikor valaki megkeres engem, hogy itt van ez a lány, nem tudom, mi az Isten terve velem. Mindig azt mondtam, hogy figyelj, ha te Istentől vársz választ, legyél tényleg őszinte, és fogadd el azt is, hogy az Isten olyat mond, amit te nem szeretnél. Mert azért mondja, hogy megvédjen téged.
A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg.
De mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg.
A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Hogyan születnek a helyes döntések? Mi minden és miképpen akarja befolyásolni az embert? Életbevágó kérdések ezek fiatalként, de felnőtt korban szintén. Deák László Esperes, a Podmanicki János Evangélikus Általános Iskola 6. osztályosainak tartott előadásából idézünk műsorunkban. Az iskola csendes napján az annak mottójául szolgáló hosszabb bibliai szakaszt 6. gyerekek olvasták fel műsorunk számára. Végül Hule Jenikő interjújában Zsemberovszki Veronika, a szódi hitoktató osztja meg velünk, hogy őt hogyan vezette döntéseiben és nehéz életszakaszaiban is az Úr. Tartsanak ma is velünk!
Mindig azt mondod nekem, ami bánt, és ma a szívedben nincs, aki belelát. Mindig megmondják, mi az, ami jó, néma zaj lett
a rádió.
Tudom, túl harsogja a világ, de ő a szívembe oltott a parazsát. Mindig rosszkor hagynak a szavak el, vagy ha mondanám, senki nem figyel. Valahogy monoton lett a világ, ahogy iszom a kávét.
Arra fogunk ma beszélgetni, hogy hogyan tudunk az életben jó döntéseket hozni, és miért fontos ez, hogy erről beszélgessünk mennyi idős korban. Ki ismeri a sakkot valamennyire? Oké. Okay. Ez milyen bábú?
Király.
Én vagyok a király. Nagyon jó. Ha egy király leteszünk a sakktáblára, akkor hány helyre léphet a király? Egyet léphet, de hány helyre?
Nyolc.
Itt van a király, és ő az ember, és gondolkodik, hogy hova lépjen, és van 8 lehetősége. És ha valamelyiket választja, valamerre eldől a játszma. Minden döntésnek az életében megvan a maga jelentőség. Tegnap láttam egy felvétel, mostani sakk világbajnok játszott egy 19 éves fiatalember, vagy ő se sokkal idősebb, és volt egy rossz lépése, amitől kikapott, és akkor át ütött az asztalra, hogy elrepültek a bábuk, aztán bocsánatot kért, az a sakkban elég ritka. Tehát egy rossz lépést hozol, és utána az meghatározza sokszor az egész életedet. És az a nehéz az egészben, hogy olyan a földi élet, hogy nem várja meg, hogy elég érett és nagy legyél, csak akkor hozzá egy nehéz kérdéseket, hanem lehet, hogy már most kell döntened bizonyos dolgokba, és ha most rosszul döntesz, az hatással lesz a későbbi életedre. Hatással lesz a párválasztásodra, hatással lesz az anyagiakhoz való viszonyodra, a szüleidhez való viszonyra, sok-sok mindenre hatással lesz. Éppen ezért, mivel egy nagyon felgyorsult világban élünk, ahol nagyon sok minden annyira fiatal korba éri már az ember, ezért nagyon fontos már ennyi idősen, hogy tudjatok tudatosan gondolkozni. Nem akarom ezt a szöveget mondani, hogy amikor én még kisrác voltam, nem kell megtippelni hány éves vagyok, 35 és 70 között valamennyi, amúgy 52, nincs ebben semmit titok. Amikor ennyi idős voltam, totál más volt az élet. Volt egy tévécsatorna, képzeljétek el, ami hétfőn nem is sugárzott, pedig nem 180 éves vagyok, nem volt internet, nem volt telefonunk, még vezetékes sem, mikor gyerek voltam. Teljesen más volt minden. Kezdjük el nagyon egyszerű kis játékkal. Ha ebben a kérdésben döntened kell, akkor kitől kérsz tanácsot vagy segítséget, vagy kérsz-e bárkitől? Ilyen lehetőségek vannak, hogy megkérdezem szüleimet. Barátaimat kérdezem meg, tanáromat kérdezem meg, keresek egy lelkészt, megnézem az interneten, hogy mit mondanak erről, vagy megkérdezem Istent, kinyitom a Bibliát, és akkor hát ha válaszol. Oké, kit kérdezel meg reggelente, hogy milyen ruhát vegyél föl? Szüleidet. Magadat.
Barátodat.
És akkor reggel 7-kor átsülsz a barátodat. Mit vegyek föl? Tényleg itt van?
Igen.
Oké. Más? Ki az, aki nem magát kérdezi meg? Ezt el tudjuk dönteni, ugye? Oké. Puskázzak-e egy dolgozatnál?
Magam.
Kit kérdezel meg? Csecsit eszembe se jutott, ami egy szinte lehetőség sem a számára. Mit szoktatok megkérdezni erről?
Senki.
Ki az, aki meg szokta erről kérdezni a tanárait? Szüleidet, Isten. Van köze Istennek ahhoz, hogy puskázunk? Kicsit igen. Lehet nem is olyan kicsit. Kivel randizza? Kit kérdezel meg? Következő. Mit nézek meg a Netflixen? Van köze Istennek ehhez?
Mi?
Ezt nézzük, amit akarsz.
De.
Lehet, hogy befolyásolna? Ez is, hogy magatok eldöntitek. Oké, következő. Látom, hogy valakit állandóan bántanak, és segíteni akarok. Kit kérdezzek meg erről, hogy nincs kiállítani?
A szüleimet, hogy beleszóljak.
Szülei?
Szülei.
Félek a halálról.
Akkor még
szülei. Beszélgetnél erről valaki, hogy kit kérdeznél?
Isten.
Ugye a témákat, ahol néztük, nagy részt mindenki saját magát kérdezni meg, saját döntésében bízik. Vannak, akik azért még úgy maximum a szülőket. Mindjárt beszélgetünk erről, hogy ez miért fontos. De olvasok nektek egy történetet, jó? És azt szeretném kérni, hogy arra figyeljetek, hogy mi az, ami elcsúszott benne, miért alakult így ennek a Géza nevű fiúnak az élete? Mit kellett volna másképp tenni? Mikor lehetett volna valamit másképpen tenni? Így szól a történet, ez Géza meséli el. Mondja, 8 évesen kezdtem vízilabdázni. 14 éves voltam, amikor bekerültem az ifjúsági válogatottba. 2 évig minden szépen ment, edzések, sikerek. Az edzőm szerint nagyon tehetséges voltam. Akkoriban történt, hogy egy bulin az osztálytársaim megkínáltak cigivel. Először visszautasítottam, de azt mondták, gyáva vagyok, és mindenki cigizik, aki vagány. Nem akartam kimaradni a bandából. A lányok is kisfiúnak tartották azt, aki nem cigizik. Szépen lassan azon kaptam magamat, hogy dohányzom. A sportban pedig kezdtek romlani az eredményeim. Nem bírtam szuflával az edzéseket, hamar kifulladtam, és fáradékonyabb lettem. Az edzőtársaim próbáltak meggyőzni, hogy hagyjam abba a cigizést. Azt is mondták, hogy rosszabbul lehettem is, nem is jó velem együtt lenni. Az edzőim pedig egyértelműen megmondták, hogy ki fogok kerülni a válogatottból, ha nem szokom le a dohányzásról. De én nem akartam, hogy a haverok nyuszinak tartsanak. Azután egy év múlva a csapat megnyerte a világbajnokságot, de én már nem lehettem velük, kitettek a csapatból, mert nem tudtam teljesíteni a szintet. A haverok már szétszóródtak, és én azóta is úgy érzem, hogy valami nagyon fontos és visszakozhatatlan dolog veszett el az életemből a sporttal. Sajnálom, hogy így történt. Egy klasszikus történet, ami sok egyéb válfaja is lehet. Most nézzük azt, hogy miért alakult így az életed. Kinek a döntése volt ez? Saját döntése volt, igen?
Befolyásolták
a barátai, igen. Mennyire erős barátoknak a befolyásoló hatása az ember életében? Mennyire engeded, igen. Tehát egyrészt, hogy te mennyire vagy erős, másrészt meg a hatás mennyire erős. De jön az a kor a kamaszok életében, amikor a legerősebb hatás az mindig a kortársaknak a hatása. Kortársa nagyon-nagyon negatívan és nagyon-nagyon pozitívan is tudnak hatni az emberre.
Az ember még valamire vár, tudom bizonytalan, de mégis keresem. Valahogy gyönyörű lett a világ, ahogy iszom a kávé. Ahogyan nézem az ablakon át a vihar.
Mindig azt szoktam mondani, akik középiskolába jelentkeznek, hogy lelkész mindig megkeresnek, hogy jaj, Laci, imádkozz azért, hogy fölvegyenek ebbe az iskolába, vagy ebbe az iskolába. Mindig azt szoktam mondani, hogy én imádkozom, de nem azért, hogy abba is, vagy ebbe az iskolába vegyenek föl, hanem azért, hogy az Úristen abba az iskolába vezessen, ahol ő látni szeretne téged, és ahol a leginkább tud fejlődni jó irányba a személyiség. Nagyon meghatározóak azok a barátok, akik ilyen idős korban ott vannak az ember mellett. Sokszor ezek a barátságok kísérik el az ember az egész életén keresztül. Nagyon mély barátságok tudnak lenni, de hihetetlenül komoly hatásra tudnak lenni negatív irányba is a fiatalok életére, a kortársak. Azok, akik 18 éves korukig rászoktak az alkoholra, a dohányzásra, a kábítószerre, vagy idő előtt lefeküdtek valakivel, nagyon-nagyon kevés az, aki azért csináltam el erre, hogy vágyott, mert nem bírt cigi, meg alkohol, meg szex nélkül élni, hogy olyan erős külső nyomás volt, hogy akkor is megtette, csak hogy békén hagyják. És lányok, ez különösen rátok nagyon veszélyes, nagyon vigyázzatok magatokra. És itt óriási nagy erő, majd erről mindjárt beszélni fogunk, hogy saját magadból tudsz olyan erős lenni, hogy ennek ellenállj, ott tud körületed egy olyan közeg lenni, ami ebbe segít, és ami nagyon fontos, hiszen lelkész vagyok, hogy mi közelnek az egésznek az Istenhez. És hogyan tud az Isten vigyázni meg? Ennek a történetben, ha megnézitek, jóvá lehetett tenni azt, ami elromlott?
Hát nem.
De
igen,
bocsánat.
Ha
lesz, hogy
ott van, jó, igen, lett volna olyan, amikor meg lehetett volna még állni, és jóvá lehetett volna tenni? Volt ilyen, ugye? De ott is az volt, hogy a két hatás volt, az edző és a csapattársak azt mondták, hogy ez nem jó, de továbbra is azt mondta, hogy ő nem akarta azt, hogy üszinak tartsa. És tönkre megy az élet, és nem csak arra kell gondolni, hogy mi megy tönkre az élet, hogy nem lesz válogatott sportoló, hanem lehet, hogy a család élet, a párkapcsolat, a gondolkozása és egyéb dolgok mennek tönkre. Jézus rosszat tett, vagy nem? Mindenki azt mondja, hogy ez rossz? Honnan tudjuk, hogy mi a rossz? Amit szoktak mondani, az például nagyon-nagyon erőssé vált, nem magyar szóval mondom, az egoizmus. Tehát, hogy már nem a közösség számít, az a lényeg, hogy te legyél sikeres. Te menj végig az úton, te győzd le, kell mindenki, taposd le mindenki. És a másik, hogy az a lényeg, hogy neked jó legyen. Valósíts meg magadból, és mindegy, hogy milyen áram. Ez is egy ilyen erős nyomás a korszellemnél. Mi az, ami segít nekünk az életben helyesen dönteni? Próbálj elképzelni egy kicsit komolyabb helyzetet, ne azt, hogy mit vegyek föl. Mi az, ami segít eldönteni? Megtegyem, ne tegyem. Az agyad. Ezt mondjuk ugye a korábbi tapasztalataim, meg amit átéltél, vagy ilyet, ugye? Gondolkozom. Mi az, ami még mindannyiunkban van, és segít nekünk dönteni?
Isten.
Szívünk Isten, igen.
Lélek.
Szentlélek? Szentlélek is segít, ha már találkoztál, egy lelki ismeret. Köszönöm szépen. Ma ez egy fontos dolog. Mi az a lelki ismeret? Mit csinál a lelki ismeret?
Megbánás
segíti a lelki ismeret. Nagyon jó. Egy percben kicsit teológiailag. A történet az én számra arról szól, hogy Isten megteremti az embert, és akkor az Isten beleírja az ember szívébe a törvényét. Ez a szívbeírt törvény. Hogy az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha megnézitek az olyan népeket, ilyen eldugott afrikai népeket, akik soha nem hallottak Istenről. Ők is tudják, hogy nem jó megerőszakolni a szomszéd feleségét, ellopni a őzet, amit elfogott, nem jó, nem tudom, hogy mit csinálni, bunkóval fejbe verni a szomszédot. Van valami bennünk, minden emberben, ami próbál minket irányítani. Aztán jött a bűneset, és a bűnesetnek a következtében a lelkiismeretünk is, jegyezzétek meg ezt, manipulálhatóvá vált.
Lélekangoló.
Deák László kispesti lelkészt, esperest hallják lélekangoló evangélikus műsorunkban.
Mondok nektek négyféle mérleget. Talán már mindegyiket láttátok, mert kettőt biztos. Az első az a gyógyszertári mérleg. Ezt nem nagyon látjuk, a gyógyszertári mérleg egy nagyon-nagyon finom mérleg, ami milligrammokat is mér. Amikor össze kell állítani egy krémet, vagy valamit, és mennyi hatóanyag kell bele, akkor ilyen nagyon keveset tesznek bele. Második mérleg a konyhában van otthon, az nem tudom, 5-10 kilóig mér, hogy mennyi vaj, meg liszt, meg egyéb kell a kajába, amíg a háziasszony nem olyan rutinos, hogy már szemre látja. Ugye ezt látom? A harmadik, ha sokan nem szeretik, az a fürdőszobában van, sokszor 120 kilóig mér, hogy a fürdőszobai mérleg, hogy ráállunk, és nézegetjük, és nézegettem, hogy elég van, hogy megfogadtam, hogy 5 kilóval könnyen becsapjuk, nem megy. És a negyedik, az pedig a... Na, melyik a legnagyobb mérleg?
A kamion.
Így van, a kamionok az, amivel mérik, ezeket nem nagyon látjátok, de autópályán, ha mentek, vannak ilyen leállások, ha ki van érve a kamionokat, a Kecskemét után van egy ilyen nagy, ahol ki kell állni, észre se veszel, a betonban van benne egy hatalmas mérleg, rá a kamion. Na most mi lenne, ha erre a mérlegre rátennél egy kocka cukrot? A szobamérlegre ráteszel egy kocka cukrot? Az sem fog. Így van. Tehát a lelkiismeretünk az olyan, mint egy mérleg, de nem mindegy, hogy hogyan, miért. És nem mindegy, hogy mihez van beállítva. Megmondom őszintén, ráruljátok majd el a feleségemnek, hogy ő néha szokta azt csinálni, csak én veszek észre, ha nem elégedett a súlyába, pedig ilyen vékony, akkor a mérleget egy -2-re visszatekeri, és úgy állsz rá, akkor már egész jó, mert nekem még kicsit többre kell visszatekernem, de lövöm, hogy hány kiló akarok lenni, ó, nem kell fogyni, meg ilyenek, a mérleget kicsit -5-ről indul, ráállunk. Ilyen a lelkiismeret. Figyelj nagyon, a lelkiismeretünk olyan, el tudjuk altatni, és az origót át tudjuk tenni máshova. Lassanként állítgatom át, és mindig, ahol átállítottam, azt hiszem természetesnek, és onnantól kezdve a következő lépés már nem olyan nagy. Soha ne legyen benne részletek, de ennek a legtipikusabb példája az mindig a hűtlenség és a házasságtörés. Meg most itt valakivel találkozom, hölgyel, kicsi az esély, hogy itt ráugrom, és nem tudom, mit csinálok. Most nagyon-nagyon komolyan beszélek, ez egyezik meg. De azt, hogy mondjuk, odaállom mellé, és kicsit beszélgetek vele, következő nap hát kedveskedek valamit, nincs ebbe semmi rossz, bigarrébb, akkor megyek kávézni. Bármikor meg lehetne állítani, mert ez egy ilyen pici dolog. Csak minden nap egy picit harrébb megy ez az egész, a végén már nagyon messzire kerülsz attól, amit eredetileg jónak tartottál. És onnantól kezdve, hogy magadat véd, már ezt fogod jónak tartani. És teljesen eltolódik az emberben is, mert és nagyon sok mindenre vagyunk itt. Ez még nem olyan nagy. És elállítódik a lelkiismeretünk. És ebben a korszellem, a világ, és hát hadd mondjam így azért az ördög is, óriási nagy szerepet játszik. És az Isten igéje az, amelyik ezt a lelkiismeretet mindig jól be tudja kalibrálni. Hogy lehet, hogy a többiek azt mondják, hogy nem bűn a puskázás. De valahol azért te is érzed, hogy az. Lehet, hogy idő után megszokod, vagy nem akarod, hogy mit mondjanak. De mégsem jó dolog. Mindannyian érzik, hogy azért ez csalás. Még annyit hadd mondjak, hogy ki látta a Karib-tenger kalózai filmet? Már nem tudom, melyik részben volt egy olyan, amikor ez a Jack Sparrow valahol el akart menni. És a legénység azt mondta, hogy nem megyünk oda. És azt csinálta, hogy az iránytű, ahogy volt, betett alá valamit, amitől az iránytű csak ilyen egy fokkal ment arrébb, ami nem észrevehető. De mondjuk egy nagy távolság után már teljesen máshol ment a hajó. Ezért fontos figyelni a lelkiismeretünkre, mert tényleg nem égbe kiáltóna a dolgokkal kell először megküzdeni, csak kicsikkel. De sokszor ezt az Úristen is segít benne, hogy végre rádöbbenj, hogy valami rossz az életedre. És így próbál minket vezetni és formálni. Isten ma hogy van hatással a mi életünkre? Ki az, aki találkozott már vele? Beszélgetett vele? Ha nem találkozunk, ha nem beszélgetünk vele, akkor hogyan van hatással az életünkre?
Biblián
keresztül, így van. A Biblia az nem valami ósdi ilyen elavult könyv, nem arról szól a Biblia. A Biblia arról szól, hogy abban, azon keresztül az Isten ma is el tudja mondani azt, hogy mit akar tőle. A Biblia nem más, mint egy ilyen használati útmutató az emberhez. Isten, aki teremtette az ember, tudja, hogy neked mi a jó. Azt szoktam mondani, amikor valaki megkeres engem, hogy figyelj, itt van ez a lány, nem tudom, mi az Isten terve velem. Mindig azt mondtam, hogy figyelj, ha te Istentől vársz választ, legyél tényleg őszinte, és fogadd el azt is, hogy az Isten olyat mond, amit te nem szeretnél. Mert azért mondja, hogy megvédjen téged. És amikor így lépned kell valamerre, akkor tényleg vizsgáld meg azt, hogy mi lehet az Istennek az akarata. És egy dolgot hadd mondjak, amit már egyszer-kétszer elmondtuk, és ami a legeslegfontosabb, hogy ha az ember hoz egy döntést az életét, és Isten gyermeke lesz, kap egy óriási nagy támogatást, aki eredetileg azért még nem lakik benne mindenkiben, újjászületés által költözik a szívünkbe, és kiről beszélek, ünkös után? A Szentlélek. Így van.
A Podmanicki János evangélikus általános iskola 6. osztályos tanulói közül néhányan olvassák fel Pál apostol első tesszalonikai levelének 5. fejezetéből a 15-től 22-ig terjedő verseket.
Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal,
hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.
Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok.
Mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.
A lelket ne oltsátok ki, a profétálás ne vessétek meg.
De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg.
A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
Folytatjuk a lélekhangolót, Hulei Enikő, Zsemberovszki Veronika, aszódi hitoktatót kérdezi.
Az emberek általában azt gondolják, hogy egy hitoktató a templomban nőtt fel, így volt ez veled is?
Pici gyermekkorom óta a gyülekezet tagja vagyok, nagymamámtól tanultam imádkozni, de akkor még igazán csak hivatástudatból mentem el a templomba, éreztem, hogy Isten vigyáz rám, tudtam, hogy szeret, és úgy éreztem, hogy valamit cserébe adnom kell neki.
És ez mikor változott meg?
Biológia környezettan szakot végeztem. Talán egy molekuláris biológia órához, vizsgához kötném. Jelátviteli folyamatokról tanultunk, és elmondták, hogy hogyan működnek, mozognak az enzimek, különböző fehérjék a sejten belül. Fogtam a fejem, hogy annyira összerendezett módon működik a világ, és már egy sejt is olyan bonyolult folyamatokat tartalmaz, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez a véletlen műve, és hogy ebben nincsen benne Isten. Én már korábban jelentkeztem a Szódra Petőfi Sándor gimnáziumba, biológia szakos tanári állás volt meghirdetve. Ahogy kijöttem az államvizsgáról, bekapcsoltam a telefonomat, hogy értesítem a családot, és abban a pillanatban megszólalt, és az igazgató úrtitkárnője volt a vonal másik végén, és végül meg is kaptam az állást. És ez nagyon meghatározó eseménye az én életemnek és a hitben járásomnak, mert eddig tudtam, hogy Isten ott van, mindenhol, hogy Isten vigyáz rám, Isten szeretném, szeret engem, de ebben a pillanatban arra jöttem rá, hogy Isten feladatot szánt nekem. Egyértelműen éreztem, hogy Istennek ezzel célja van, hogy én használjam azt a tudást, amit megszereztem.
De hogy lettél akkor hitoktató?
A gimnáziumban engem bíztak meg az iskolának, az ökoiskola feladatainak az ellátásával, és az én feladatom volt olyan programokat megszervezni, amivel kicsit formáljuk a fiataloknak a szemléletmódját. Úgy szöget ütött a fejembe, hogy nekem keresztényként hogyan kell ehhez a kérdéshez állni. Valahogy a kezembe került egy szórólap, szabad egyetemi előadásokat hirdettek benne az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és annyira tetszettek a témák, hogy elhatároztam, hogy én elmegyek ezekre az előadásokra, mert érdekelt. És ekkoriban történt, hogy a lelkészem, Lőrinc Csaba, megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem hitoktató szakot végezni, mert szükség lenne a gyülekezetben egy hitoktatóra.
Úgy tudom, hogy már egy ideje a hitoktatásban szolgálsz a gyülekezetben.
Főleg óvodákban tanítok hittant a gyerekeknek, a Szódon két óvodában, Kartalon is két óvodában és a Versegi óviban, illetve még két általános iskolai csoportban és a fiúnevelő intézetben a Szódon.
Amikor a fiúnevelő intézetbe mész, szoktad biztatni a fiúkat a személyes imádságra, tehát hogy saját szavaikkal fogalmazzák meg az imádságot. Mi a te viszonyod az imádsággal?
Az imádság nekem is sokáig gondot okozott, mármint az a fajta imádság, amikor a saját szavaimmal hangosan kimondom azt, ami a szívemben van. Ezért én nagyon hálás is vagyok egy kedves barátnőmnek a gyülekezetből, aki egyszer felvetette, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen kis ima közösséget alakítanánk, és én első alkalommal féltem is ettől, mert soha nem imádkoztam még hangosan. Már az első alkalom olyan felszabadító érzés volt számomra, és jól esett, hogy hangosan kimondhattam az imádságot. Gyerekekkel kapcsolatban nem erőltettem ezt a dolgot, de amikor elkezdtem járni a fiúnevelő intézetbe, ott úgy éreztem, hogy olyan sok feszültség van bennük, olyan sok szomorúságot, fájdalmat hordoznak, hogy tettem egy ilyen javaslatot, hogy mi lenne, hogyha kiönthetnék, ami a szívükben van, és már az első alkalommal többen részt is vettek ebben az imádságban, és nagyon-nagyon megható volt azok az őszinte szavak, amiket kimondtak.
Volt valami különleges oka, amiért nagyon rászorultál az imádságra?
Akkor történt, amikor a kisebbik fiam született, Lócika, mert születésekor ő agyérzést kapott, és ez azonnal nem derült ki csak a második napon, de még akkor se tudtuk pontosan, hogy mi történt. Az volt életem leghosszabb éjszakája. Amikor reggel volt, akkor benyitott a takarítónéni, és ahogy rám nézett, látta, hogy ki vannak sírva a szemeim, és megkérdezte, hogy mi a baj, és akkor ő azt mondta, hogy tudja mit, fiatalasszony, ne aggódjon, én majd imádkozom magáért. És aztán Lóci után mentünk, csövek lógtak ki belőle, meg gépre volt kötve, és akkor elkezdtem újra sírni, de akkor megint jött egy gondolat, hogy Lócinak nem síró anyukára van szüksége, és akkor valahogy megint megerősödtem. Ez idő alatt én folyamatosan imádkoztam, és amikor a családunk és a gyülekezetünk is megtudta, hogy mi történt, azonnal jelentkeztek és biztosítottak róla, hogy imádkoznak, és én akkor éltem át, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy az ember mögött imádkozó közösség legyen. Istennek hála, rendbe jött, és már semmilyen tünet nem utal az agyvérzésére, annyi, hogy egy csöntöt kellett beültetni a kis fejébe.
Van-e olyan bibliai történet vagy ige, ami valamilyen szempontból számodra nagyon meghatározó?
Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Próbálunk a többséghez igazodni, és nehéz konfrontálódni, és sokszor én is kerülök olyan helyzetbe, amikor érzem, hogy valami nem helyes, és nem az Istennek tetsző, és érzem a nyomást, hogy de hát jó, igen, de mégiscsak így szokás. Nagyon sokat imádkozom azért, hogy legyen elég bölcsességünk, és tisztán lássuk azt, hogy mi az Isten akarata, és hogy szilárdan meg tudjunk állni ebben.
Mondd el, merre tart az élet, ha véled élek. Mondd el, Istenem, biztató igédet.
Mai lélekhangoló műsorunkban a jó keresése, választása, döntéseink helyes meghozatala, és ebben Isten segítsége került fókuszba. Deák László interaktív előadásából hallhattak részletet, amelyet a Podmanicki János Evangélikus Általános Iskola 6. osztályosainak körében mondott el. Az iskola csendes napjának mottójául szolgáló igeszakaszt olvasta föl 7 kedves 6. osztályos tanuló, őket követően pedig Hule Jenikő interjúja szólt Zsemberovszki Veronika aszódi hitoktatóval. Felvételeink, interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ különböző csatornáin, webcímünk http://missio.lutheran.hu, YouTube-on Evangélikus Missziói Központként vagyunk jelen, a Spotify-on Lélekhangoló név alatt fut podcastünk. Most búcsúzom az Evangélikus Rádió Misszió műsorával, erős vár a mi Istenünk.
Mondd el, hogy miénk lehet, ha hisszük az örök élet. Mondd el, hogy szereteted végtelen, soha nem ér véget. Hisszük a szavad, mi felénk száll, hisszük, hogy értünk, meghaltál. Hisszük a szavad, mi felénk száll, hisszük, hogy haltál a Golgotán. Mondd el, mondd el, hogy szeretsz minket és nem hagysz el. Mondd el, mondd el, hogy bűnömről nem emlékezel. Mondd el, mondd el, hogy szent szavadra mi mondjunk igen.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!